Áron, köszi szépen, hogy itt vagy. Köszi, hogy elfogadtad. Egy csomó dolog van, amiről beszélgetnék veled kapcsolatban, meg a Noárral kapcsolatban. Egy pillanatra még maradjunk itt a közelmúltban. Pankotai Lili. Te hogyan értékeled ezt az egész történetet, ami ebből kisült? Ugye azt írtad a Facebookon, hogy te kérted föl, hogy mondja el ezt a szlemet. Október 23-án.
Az így is van. Egyrészt kezdjük onnan, hogy az október 23-a az nagyon hosszú idő óta az egyik legnagyobb, nem, hát talán a legnagyobb oktatásért, szolidaritásért megtörtént tüntetés, tehát több mint 65 ezeren voltak ott, ugye a Lakmusz kutatása szerint, ugye voltak, akik 80 ezeret mondtak, de most végül úgy jutni a 60 ezer, 65 ezer, több mint 65 ezer ember volt ott, ami szerintem egészen elképesztő. És hát itt a szervezője az Adomdiák mozgalom volt, és mi, amikor összeültünk azzal a csapattal, akikkel a tanítanék mozgalommal és a stábbal összeültünk ünnepelni azzal kapcsolatban, hogy milyen jól sikerült az október 5-e értékelni, kiértékelni, mik voltak a hibák, mit kell javítani, akkor elkezdtünk beszélgetni azról, hogy hát milyen következő akciók vannak, amiben esetleg tudunk segíteni. És akkor ugye ott volt az október 14-e, ami a diákok a tanárokértnek az akciója volt, ugye a belügyminisztérium előtt, és a 23-a pedig az Adomdiák mozgalomnál. És szerintem úgy működik jól egy szövetség, meg a szolidaritás, hogyha neked van egy know-how-d valamivel kapcsolatban, akkor azt átadod. És írtunk nekik, felhívtuk őket, hogyha van szükség arra, hogy mi segítsünk nektek, akkor számíthattok ránk bármilyen szinten, kérjétek nyugodtan a segítségünket. Hangosítás, színpad, dramaturgia, felszólalók, stb. Stb. És iszonyatosan gyorsan jött a válasz a mind a kettőjüktől, tehát például a diákok a tanárokért, ők náluk a hangosítás volt, ami kérdés volt az Adomnál, pedig mivel azért ez egy még brutálisabb nagy tüntetés, ezért ott jött egy kérés, hogy így globálisan segítsünk ennek a szervezésében. A dramaturgiában, beszédek struktúrálásában, színpadkép, grafikák, színpadtechnika, stb. És akkor itt lett egy jófajta szövetség. És nekem az október 5-e után Pankotai Lili édesanyja elküldte Lilinek a szlemjét az október 5-e után. Tehát
ez nem most elejé.
Nem. Tehát, hogy maga a tanítanék és a Noár közös tüntetése, ugye ez a szolidaritási koncert és tüntetés, ami ugye, nem tudom, tudod, de hogy 20 millió forintot gyűjtöttünk össze a sztrájk alapban, ami elég penge dolog szerintem. Az után, 6-án, én Lilinek az édesanyjától kaptam egy linket a YouTube-on, hogy hát nézzem meg, és mit gondolok erről a dologról. Mi nagyon sok ilyen linket kapunk. Verseket, számokat, nyilatkozatokat, tehát ilyen 20 oldalas nyilatkozatokat, de köztük elképesztő mennyiségű kincs van. Ezért én mindegyiket el szoktam olvasni nagyjából. De ez több száz, tehát azt úgy képzeld el. És egyszerre csak, amikor rákattintottam Lilinek a szlemjére, az engem letaglózott. Egy pécsi kis szlem kocsmában adta elő ezt a szlemet, hadarva, sokszor nem lehetett érteni, izgult is még akkor, de valami olyan átütő erő, olyan elképesztő eszenciája volt annak, ami mostan a fiatalokban, és nem bennem is, tehát hogy így, ami pulzál, az az erő, az a csalódottság, az a harag, az a düh, ami fölhajtja az embert, és ahogy belefogalmazta ebbe a szlembe, azt éreztem, hogy ennek a szlemnek el kell hangozni ezen a tüntetésen. És beajánlottam az Adom csapatának, hogy ha van kedvük, akkor én ismerem ezt a lányt, megvan a szlem, tehát ismerem az édesanyját, stb. És hallgassátok már meg, mert ez őrülten jó, és nagyon idevág. És mondták az Adomosok, hogy nekik ez nagyon tetszik legyen, és én dolgoztam utána a Lilivel, rajta a szövegem, hogy lelassítani, stb. Tehát egy picit ugye ne legyen hadarós a történet, de egyszerűen az van, hogy ez egy olyan csiszolatlan gyémánt ez a lány, annyira értékes dolgot képvisel, hogy nem kell annyira belenyúlni ebbe a történetbe. Max a tempón kell ezen változtatni. Az, hogy ez a tüntetésen elhangzott, ez a legesszenciálisabb beszéd, szlem volt szerintem ezen az egész tüntetésen, amiben benne volt az a lényeg, amit én is érzek, amit sokan érzünk.
De pontosan látjuk azt, hogy minden tüntetés, minden megmozdulást iszonyú közelről figyel a kormánypropaganda, a kormánykommunikáció, és keres minden olyan kis fogáspontot, ahonnan ezt invalidálni lehet.
Kell ezzel törődnünk?
Ez a kérdésem. Hogy nem érzitek-e azt, hogy kiállni és azt mondani, hogy nem érdekel, hogy a Hír TV-ben kiszopja kinek a faszát, ez illet ehhez a tüntetéshez?
Hát hogyne? Hát ez ugyanezt feltesz.
Tehát én most a rozsdzsarút képviselem ebben, hogy...
Jó, tesz, megteheted, de az én kérésem az, hogy Petőfit is se tanítsuk, mert azt mondta, hogy foglalod a kurva anyád? 1848 májusában. Ugye, amit tehát az ő versét se tanítsuk akkor? 1848.
Téged nem bosszant az, hogy most ezt a tüntetést ezzel a beszéddel, még egyébként az a szimpatizálóknak is egyszerűen így van tematizálva.
Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de ez egy általánosítás, amit mondasz. Tehát, hogy egyrészt két dolgot kérdezted, az elsőre válaszolok, ugye, hogy ezzel a másodikra is. Ez, hogy a kormány médiának támadási felületet adunk. Kit érdekel a kormány média? Komolyan arról, azokról az emberekről beszéltünk, ezekről a csinovnyikokról, ezekről a senkikről, akik patkányoknak definiálják tüntető diákokat, akik egy 18 éves lányt karaktergyilkolják.
Azért nem az első ilyen.
De hogy így könyörgöm, tehát hogy komolyan akarjuk venni ezt az egész mocskos társaságot, akiknek mondjuk x millióért megirandó anyaguk, figyelj, hát amikor tehát bármit létre tudnak hozni, tehát amikor mi kijövünk a merch cuccainkkal, amit adományért lehet nálunk kapni, utána egy olyan lejárató kampány indult el, hogy mi a social médiás ráccal, a Domival csak kamilláztunk. Elmondom miért. Azért, mert mi ugye mikroadományokból működünk. Tehát van mondjuk most nagyjából 100 ezer követőnk, abból 160 rendszeres támogató van. Tehát, hogy mi nagyon kicsiben toljuk ezt, tehát nekünk nincs anyagi hátterünk. És visszalátva azt, amit a megafonos senkik csináltak ebből, az azért volt félelmetes, mert mi kb. 12-re volt elérhető a merch weboldala, de 5 órára kész volt egy ilyen anyag felirattal, stúdióval, befényelve, hanggal, megvágva, összerakva 2019 és 20-as live videóimból linkeket, majd ez egy másfél perces videó, bejön Fekete Győr, Gyurcsány, majd a szankciók, ott, hogy ott kezdtük, hogy én nyerészkedek ugye ezeken a tüntetéseken, lett oda, hogy én támogatom a szankciót, és mi úgy ültünk a Domival, hogy ez valami elképesztő. És elmondom miért. Mert ha ezt a pénzt, és ezt az energiát, ezt a stábot jó ügyekre használnák föl, akkor tényleg lehetne változás ebben az országban. Ha ez a társaság szálljon belém, hidegen hagy, de hogy ezt ugyanilyen energiával szállna bele abba, hogy mi a probléma az oktatásban, és hogyan lehet ezen változtatni, vagy ugyanilyen energiával mennének el kórházaknál az egészségügyi szakdolgozók problémáját felderíteni, vagy a szociális munkásoknak a történetét felderíteni, akkor azt mondanám, hogy oké, persze, szálljatok belém nyugodtan, de ezt is csinálják, de ezt nem csinálják. És ez a legundorítóbb ebben az egész társaságban, hogy a valódi problémákra nem mutatnak rá. Lilivel kapcsolatban tényleg az a legnagyobb kérdés, hogy csúnyán beszél 2022-ben? Bájer Zsolt publicisztikáinak világában? A vadhajtások világában? Pesti srácok világában, ami szégyen egyébként ezúton, hogy ez a nevük ennek az egész társaságnak, mert a pesti srácok valódi harcosai voltak 56-nak, ők pedig ezt a nevet megszégyenítik azzal, hogy egy propaganda társaság összeálltában nyomják a kormány médiának az összes retorikát és narratívát, gusztustalannak tartom, megszégyenítését 56-nak. De még egyszer visszatérve, Lilivel kapcsolatban, tényleg, hogy az itt az érdekes, hogy ő trágáról beszélt, és volt-e helye ennek a tüntetésen, vagy arról szól, hogy ez egy óriási segélykiáltás, egy generáció segélykiáltása azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni akkor, amikor nem lesz tanára. Mi fog történni akkor, amikor arra tanítja az iskola, hogy csöndben kell maradnia, hogy nem tudja megfogalmazni a véleményét, és mi fog történni akkor, amikor a barátjának el kell hagyni az országot, vagy megszakad a szíve, mert nem vállalhatja föl a melegségét. Ez a fő kérdés ebben a szlemben. Ezek a valódi kérdések. Nem az, hogy trágár szavakat használt. Tehát, hogy itt nem... Tehát, hogy ezzel hagyjuk már ezt a trágárságot tényleg, és vessük össze tényleg akár Petőfi művészetével, akár vessük össze a Bájer Zsolt publicisztikájával, vagy akár bármely mai nagy írónknak, a költőinknek a publicisztikájával, költeményeivel. Tehát ez nem a lényeg, és megint nem a lényegről beszélünk. Az oktatás óriási bajban van. A Lili barátai, akik között lehet, hogy van az LMBTQ közösséghez tartozó ember, néma csöndben kell eltűrnie az, hogy törvényeket hoznak ellenük. Ezek a fő problémák. Nem az, hogy azt mondta, hogy mi vagyunk a kibaszott jövő. Ők a kibaszott jövő. Ezt gondolom. És ki kell mondani, hogy ők a kibaszott jövő.
Részben azért is hívtunk el ebbe a műsorba, mert ezt a most ma nevezem vehemenciának, de ezt próbáld pozitívan, vagy semmilyen negatív konnotáció érteni, hogy ezt a vehemenciát, hogy ezeket az ügyeket képviseled, én szeretném megérteni. Szeretném megtudni, hogy ez honnan jön, és szeretném, hogy kicsit beszéljünk rólad, kicsit mesélj magadról kicsit, hogy értsük ezeket a dolgokat. Mielőtt egyáltalán belemegyek, ez a Noár és Molnár Áron átfedés, ez most már kezd kicsit idegesítő lenni ezen a ponton, hogy tisztázni kell?
Nem, most már inkább elengedtem. Egy ideig idegesítő volt, de nem tudom ezzel mit csinálják, tehát erről is egy picit beszélhetünk, mert ugye az van, hogy azért hoztam létre a Noárt, hogy a Molnár Árontól független tudjon lenni. Ugye a Molnár Áron egy színész, én egy aktivista vagyok, a Noár pedig egy mozgalom. Ezt én nyomom, tehát hogy még az ötödik évben jövőre leszünk 5 évesek, akkor is nyomni fogom, hogy ez így van. Értem, hogy összemossák, értem, hogy talán még azt is belátom, hogy szerencsétlen volt ez a névválasztás, hogy egy anagramma az én nevemből. Teljes mértékben elfogadom ezt a dolgot, tehát hogy az a kritika jogos. De mégis megpróbálom abba azt erősíteni, hogy ez nem csak hozzám köthető. Mégis vannak nagyköveteink, mégis látsz más embereket, akik szerepelnek a Noáron belül, nyilatkoznak, kint vannak, vagy akár megnézed ezt a felkiáltó jelet. Ez egy tökéletes szimbólum azzal kapcsolatban, hogy teljesen mindegy, hogy ezt Horgas Péter és én találtuk ki. Nem ez számít, hanem az számít, hogy ez terjed az egész országban, és igazából a kiállásunknak és a csendben nem maradásunknak a szimbólumává tud válni. Kössék hozzám a Noárt, figyelj, ez is ilyen történet, hogy mikor megy ki ez a beszélgetés?
Holnap este, csütörtök este.
Oké. Szóval akkor érdekes, hogy például lesz egy akciónk, egy zászlózás, például a hídon. Nem mondom most melyik hídon, de majd meg fogjátok látni holnap, ahol kint lesznek a szakszervezetek zászlói, a tanítanék zászlói és a maga felkiáltójel is. És ezt holnap hajnalban fogjuk csinálni. És úgy volt, hogy a Noár zászlói is kint lesznek, de aztán ugye volt egy mondás a főváros részéről, hogy ezt ők nem engedélyezik. És ebben a helyzetben ugye két dolog van, hogy itt csinálsz egy egóügyet ebből, hogy már pedig az, hogy képzeled el, hiszen minden egyes ilyen megmozdulás mögött, mellett próbálunk ott lenni, igyekszünk 18 órán, 20 órán keresztül melózni ezen. Mi az, hogy nincs kint? Vagy pedig azt mondta, hogy hátralép az egó, és azt mondta, hogy nem baj. A lényeg, hogy kint legyenek egymás mellett a PS, a PDS, a tanítanék, és a közös szimbólumnak a felkiáltó jelet. Nem érdekel, igazából nem ezek az én fő kérdéseim, hogy ez most azonosítják velem, nem azonosítják, nem ez számít. Az engem tudom érdekel, hogy lesz-e oktatásügyi minisztérium, érted? Az érdekel, hogy a napelem biznisz az hogy került Mészáros Lőrinchez. Hogy lesz az, hogy a... Tehát, hogy ezek érdekelnek. Ez igen kis szalámi történet.
De most Molnár Áronként vagy itt, és igen. Molnár Áronként kérdezlek, hogy mesélsz kicsit a gyerekkorodról? Hogyan formálja, vagy hogyan formálta azt, amit most képviselsz művészként, aktivistaként?
Az nagyon fontos, hogy nekem csodálatos szüleim vannak. Tehát, hogy édesapám ő gyógytornász, édesanyám pedig ő pszichológus. És van egy mondás, ugye ebben Szenei Corpore Sano, hogy épp testben épp lélek, és mi ebben nőttünk fel a tesómmal, Molnár Imolával, aki ő az Amnesty International-nél az aktivista koordinátor, szóval ez is elég mobilizációs koordinátor, bocsánat, ez a pontos definíciója. Ez ami azért érdekes, mert nálunk, mikor Szerbiában éltünk, 91-ben jöttünk át a délszláv háborúban, akkor volt egy felírás az ajtó fölött, hogy ezt a szüleim írták ki az ajtóra, hogy csak az foglalkozik politikával, akinek nincs jobb dolga, nekünk van. Ezt képzeld el, hogy a tesóm, érted, az Amnesty-nél mobilizációs koordinátor, én megcsinálom a Noárt, és baromi érdekes, hogy ez nálam miért alakult ki, ez az igazságtalanságnak a szagát megérezve felrobbantam már gyerekkoromban. Tehát, hogy azt nagyon-nagyon elítéltem ezt a dolgot. Pubertáskorban azért az ember másrészt megcsinál, meg tínédzserkorában idiotizmusokat, meg hülyeségeket, tehát ez tény, tehát hogy mikor így elhajlik egy picit a személyisége, vagy keresi azt, hogy mi történik. De azt tudtam, hogy amikor volt egyszer egy UNICEF-es plakátkampány, és kint voltak híresebb emberek a plakáton, akkor iszonyatosan irigy voltam, hogy miért nem én vagyok kint ezen a plakáton, de voltam 21-22. És azért voltam irigy, mert iszonyatosan jó volt az ügy, ami miatt kint volt az arcuk. És azt éreztem, hogy valahogy akkor fogalmaztam meg pontosan azt, amit sokszor érett már bennem, hogy én azért szeretnék híres lenni, meg azért akarok reflektorfénybe kerülni, hogy a reflektorfényt tudjam használni más ügyekre. Engem ez érdekel. És ez volt, bocsáss, még csak visszatérve, hogy az igazságtalanság érzet amikor, amikor meglátom ezt a történetet, vagy azt, hogy egy kisebbséget bántanak, hogy valaki olyasmit, aki olyan szállnak bele, aki nem feltétlenül tudja megvédeni magát, mert nincs elég muníciója hozzá. Igazából ez az, ami hajt. Mert gyerekkoromtól kezdve.
Milyen viszonyod volt a tanáraiddal?
Én egy humanisztikus iskolába jártam, ez a Krisztó Botev általános iskolában, Veszprémben, és volt két csodálatos tanárom már ott is, tehát, hogy Jutka néni meg Morica néni voltak a tanáraim, és ők is nagyon liberális gondolkodásban voltak, liberális gondolkodásban neveltek minket, és voltak velünk hihetetlenül nyitottak. És ez nagyon jó volt, ez bennünk volt így már általános iskolában. És aztán általános iskola harmadiktól ugye egy másik osztályfőnök vett át minket, aki aztán tönkretette az általános iskolás éveimet, mert hogy valami ügy folytán, ami miatt a szüleim nem álltak ki mellette valamiért, ezért ők akkor volt, hát itt a 90-es évek, de hogy így menekülteknek bélyegeztek minket. Tehát, hogy még messze vagyunk attól, hogy migráns, menekültet, kormánymédia, propaganda, gusztustalansága, ami a plakátokon megjelenik. Már akkor, a 90-es évben, kaptunk egy ilyen menekült billogot, ugye, hogy Szerbiából jöttünk át, és hát ezt nagyon gyorsan vették át a diákok, az osztálytársaim, tehát pillanatok alatt, meg a szülők, tehát, hogy annyira gyorsan át lehet venni a kiközösítésnek ezt a fajta attitűdjét, hogy mi már ezt akkor megtapasztaltuk, hogy ez mit jelent, tehát, hogy pontosan tudtam. És akkor ez ment egészen harmadiktól nyolcadikig, és én addig megedzettem magam, tehát, hogy éreztem, hogy fizikálisan is fel kell készülnöm arra, hogy ha bántanak, mert bántottak, sokszor kaptam veréseket, és elkezdtem azért barátkozni az idősebbekkel, és viccekkel készültem nekik. Tehát, hogy úgy spanoltam össze az idősebbekkel, hogy volt egy nagyapámnak egy ilyen nagy vastag könyve, ez 1001 vicc, ami nem tudom, különböző kategóriám, és minden napra készültem az idősebbeknek viccel ezzel, mert eleinte ők is megvertek, de aztán utána a kosár edzéseken összespanoltam velük, és mindig készültem viccekkel, és aztán már ők várták a viccet, akkor mentem edzésre, box, kosár, stb. Akkor ővelük elkezdtem jattolni, és aztán utána egy tök más világ kezdett el kialakulni az egész életemben. De visszatér a tanárokra, hogy onnantól kezdve, tehát hogy volt egy jó 3 évem az általános iskolában velük, utána nagyon megkeserítette az a pedagógus, aki akkor volt. De ettől függetlenül ugye ez nem nyomhat akkora bélyeget bennem, hogy én nem állok ki a pedagógusokért, mert aztán jött a gimnázium. És az egy kardinális pontja az életemnek. Életem legjobb 4 éve volt a gimnázium, és soha nem fogom elfelejteni azt, hogy a mi második anyánk, Koromné Berg Zsuzsanna, aki a Vörösmarty Mihálynak volt, a Vörösmarty Mihály gimnáziumnak, én oda jártam, volt az osztályfőnök, vagyis az igazgatója, és mi voltunk az utolsó osztálya, mint osztályfőnök, és őtőle hát a legnyitottabb, a legszabadabb gondolkodást kaptuk. Eleinte Keresztúri Józseffel volt együtt, aki a drámatanárunk volt, ők vittek közösen krétakör előadásra, ilyen nagyon revelatív bábszínházi előadásra, ahol ugye nem az a fönti báb, tehát ezt mondták, hogy ezt felejtsük el egy életre, és megmutatták azt, hogy ez hogy történik, amikor embernagyságú bábok vannak, stb. És olyan kulturális inputot kaptunk tőlük, mind a kettőjüktől, kulturális, szociális, párpolitikától független, de politikai inputot, ami ugye a közügyekkel való foglalkozás, közügyeket jelent, ami egy életre meghatározta például számomra a gondolkodást.
És innen mentél tovább az SZF-re. Hogyan formált téged a színművészeti?
Ugye nekem az osztályfőnököm Gálfi László volt, és egy baromi osztály kovácsolódott össze. Úgy volt, hogy Gálfi László volt az osztályfőnök, Ács János és Börcsök Enikő pedig az osztályfőnök segédek. És ugye azért brutális, mert ez a 3 ember közül 2 meghaltak már. És ha most visszanézek, hogy az életemben ezt sosem számoltam, csak ezt most, hogy beszélgettünk, mondom neked, hogy ugye Koromné Berg Zsuzsa is, tehát a Berg Zsu is, az osztályfőnökünk, ő is meghalt 2021 telén, és az egy óriási veszteség így mindannyiunknak. És ahányszor így rá gondolok, az mindig így rossz érzés. És Ács János is meghalt, és Börcsök Enikő is meghalt a tanáraim közül. De azt tudom, hogy mindegyiküktől kaptam nagyon-nagyon, a 3 embertől az SZF-én, kaptam nagyon-nagyon pozitív, nagyon sok, például Gálfitól emberséget tanultam, hogy hogyan lehet a Színház és Filmművészeti Egyetemnek ez a nagyon nyers és kegyetlen világában, ami edzi a színészeket, hogyan lehet mégis emberségesnek maradni ebben a történetben. Például 4 év alatt egyetlen egyszer kiabált velünk. Tehát nem tudom, 20-adjára nem hoztunk elég jelenetet, és mondta, hogy ez nonsens, de akkor elpattant nála a húr, de egyetlen egyszer. És vigyázott ránk, óvta a lelkünket. Neki is voltak hibái. Voltak szakmai, voltak pedagógiai, de ki nem hibázik, amikor az első osztályát viszi. Tehát ki az, aki nem csinál a hibákat. De mégis úgy vigyázott ránk, mint a saját gyerekeire. És ezt az érzést ezt soha nem lehet elfelejteni. Például amikor elhelyezett minket, hogy ki melyik színházban tudjon, vagy ki melyik színháznak az igazgatója tudjon jönni minket nézni. Akkor a Börcsitől tanultuk igazából azt a nyerséget, hogy az hogyan is miképpen néz ki például, amikor Ilja Petrovnak egy előadását dolgoztuk fel, hogy az orosz néplélekben mi van az irodalomban, az olyan érdekes volt. Ács Jánostól például intelligenciát tanultunk. Ő azt mondta, hogy nem lehetünk buta színészek. Ez nagyon szép volt. Tehát ő például az IPM című magazinnak, nem tudom, emlékszel, az IPM-ben mindig vannak ezek az ilyen feladatok. Megvan neked az újság?
Az újság igen, a feladatok igen. Nem.
Vannak ilyen feladatok, és azt minden órára behoztam, minden mesterség órára, és mielőtt a mesterség óra elkezdődött volna, nekünk le kellett adni, volt egy füzetünk, és meg kellett oldani az IPM-nek a hátoldalán lévő feladatokat, ami között volt IQ-teszt, készségfejlesztő teszt, stb. És volt egy füzet, és abban mindig bele kellett írni ezeket a megfejtéseket, és azokat berakni egy szekrénybe, és akkor háromkor így kezdődhetett a Ács Jánossal a mesterség óránk. Szóval minden nagyon iszonyú izgalmas volt. Akkor például találkozni Szabó Mátéval, aki hívhatom pedagógusnak, aki most Miskolcon ugye rendező, tehát ugye erre is egy állatfarmot csináltunk, ami életünk egyik legizgalmasabb élménye volt, hogy ez hogyan is miképpen lehet közösen színházat csinálni. Lukács Andorral csináltuk a cseresznyés kertet. Vele is egy óriási találkozás volt. És Alföldi Róberttel is, akivel mi nagyon nem jöttünk ki. Tehát, hogy én az őfajta rendezői attitűdjét, én nagyon, tőlem nagyon messze áll az, hogy valaki ennyire szélsőségesen rendez. De ez mondom, nem tudom, Robi most teljesen másba lehet, meg lehet, hogy most már máshogy rendez, akkor az nagyon kegyetlen volt, ahogy velem próbált, de értem, hogy valakinek mondjuk erre van szüksége, ezt csinálja, de akkor is életünk egyik legmenőbb előadását rendezte, az a című előadást. Szóval nagyon sokrétű volt ez a tapasztalat, és ez a tanárokon keresztül. Csak egy idő után, most csak egy gondolat, ha engedj meg, hogy amikor kilépsz az iskolából, mondjuk a színműről, utána is igazából tanárként kell tekinteni szerintem mondjuk a következő rendezőkre, igazgatókra, hogy mi az, amit tőlük tudsz tanulni. Ja, és ez milyen érdekes, hogy aztán utána jött az Eszenyi Enikőnek a története, ami ugye hát a legrosszabb tanár, akivel találkozhattál a pályád elején, aki az elején elhiteti veled, hogy szeret, elhiteti veled, hogy fontos vagy, és aztán pedig felfalja a lelkedet, és nem csak a tiédet, hanem az egész közösségét. És ez egy nagyon félelem. Ott onnan a Víg Színházból tanultam meg, tehát a Víg Színház tanította meg, és főleg Eszenyi Enikő tanította meg azt, hogy hogyan is miképpen kell kiállnom saját magamért, még akkor is, hogyha nincs támogatás mögöttem. Tehát az egy nagyon-nagyon nagy iskola volt.
Van még ilyen, ha még egy színházi élményt, vagy akár egy szerepet tudnám mondani, ami sokat tett hozzád, az melyik lenne az?
Nagyon sok emlék jön föl. Iszonyatosan különös munka volt Tasnádi Istvánnal és Vidaszki Györggyel egy előadás, a Majdnem 20, amit a Bárka Színháznak az emlékére csináltunk. És az arról szólt az előadás, hogy mi történne akkor, hogyha a Közszolgálati Egyetemnek a dolgozói, akik el akarják foglalni a Bárka Színházat, ugye ami történt is az életben, a Bárka Színház társulata azt mondja, hogy nem engedjük be az embereket. És ez a Színház és Filmművészeti Egyetem előtt volt 3 évvel, érted? Vagy kettő. Tehát, hogy blokkád alá vonják a színházat, és bejön egy rendőr, ezt játszottam én, és azt mondja, hogy maradhatok, csinálhatjátok a színházat a Közszolgálati Egyetem hallgatóiként. És csináltunk egy előadást erről az Ördökatlan Fesztiválon 1 hét alatt. És ott az fantasztikus volt megtapasztalni azt, hogy amikor 1 hét alatt csinálsz előadást, nincs idő megsértődni. Nincs idő ezekre az ilyen színészi primadonnáskodásokra, hanem tényleg az van, ami. Tehát, hogy ott tényleg, figyelj, ott megérkezel, nem tudom, vasárnap, és következő 2 hét múlva, vagy 1 hét múlva szerdán, tehát nem tudom, 9 nap múlva, premiéret kell legyen. Az elképesztő volt. Szóval ezek nagyon jó élmények voltak, és van még egy nagyon-nagyon emlékezetes élményem, az pedig az új generációs rendezők és íróknak az egyik szerintem zászlós hajóját irányító ember, ez Horváth János Antalnak egy rendezése, amit a Lovas Rozival és a Lengyel Tomival csinálunk hárman, ő rendezte, ez az Árvák című előadás. ez a Marcibányi téren látható, egyébként novemberben nagy szeretettel várok téged is, meg a HVB bármely csapatát, csak azért, mert ez egy nagyon, nagyon ez egy olyan szerep, ami 4 év közügyekkel való foglalkozás után talált meg. Tehát, hogy nekem a Noir elkezdése után, miután megalapítottam a Noir-t, én nem vállaltam semmilyen színházi bemutatót. Azért, mert egyszerűen azt éreztem, hogy a problémák, amelyekről beszélni fogok és beszélni akarok, kinőtték a színház falait. Tehát több emberhez szeretnék eljutni, több embert szeretnék megszólítani ezzel, mint amit a színházban meg tudok tenni.
Ez visszafele nem ért utol? Tehát, hogy nem lett kevesebb megkeresésed, vagy nem befolyásolta bár, hogy a színházi karrieredet mindez, amit a közéletben csinálsz?
A színházit nem, a filmest igen. Tehát, hogy a filmesnél ott ez markánsan érezhető ez a történet. Főleg, tehát mióta Vinyánszky Attila leuralta az egész ilyen művészeti érát, ugye oldalán most ezzel a Hoppá Péter nevű csávóval, szóval ez nagyon-nagyon durva, amit ők csinálnak. Tehát, hogy itt megint nem...
De mit értesz ezzel, hogy befolyásoltál?
Hát már mondom is. Tehát, hogy képzeld el, hogy találkozol olyan helyzettel, amikor barátaid csinálnak mondjuk csak egy kis filmet, és ki akarnak választani egy szereplőt, és megmondják, hogy hát ez nem így van, hanem ott van egy lista, amiből lehet választani. Tehát például így. Akkor például úgy, hogy ugye amikor én a Vinyánszkynek először beszóltam, akkor a Hadik című film, ami életem egy nagyon nagy forgatási kalandja volt, abból ugye engem megpróbáltak kiszedni, csak hát akkor már aláírt szerződésem volt. Ugye Hoppá Péter, de nem kell messzire menni, lenyilatkozta, hogy egyébként tökéletesen rosszul, tehát ugye a Noir-ra mondta, hogy nem kap pénzt, a Noir soha nem kért és nem is kapott állami pénzt, de ugye ez rám gondolt, ugye, hogy nem fog szerepelni, tehát hogy nem fog labdába rúgni. Tehát ugye ez a rendszer azt csinálja, hogyha nem vagy eléggé hűséges, hogyha kritikusan gondolkozol, akkor te nem kapsz szerepet. Hát nézd meg, Lengyel Tamás, Nagy Ervin, hát a világ legtehetségesebb emberében az országban forgatnak állami filmben. És ugye az állami film az azért fontos, mert az állami film az, tehát az nem a Fidesz pénze, az ott meg az én pénzem, az abból készül, a mi adófizetői forintjainkból készülnek ezek a filmek. Tehát az nem a Fidesznek, akkor a kormány pénze. Tehát ne csináljuk már úgy, mintha ez létjogosultsága, hogy ők abból csinálnak filmet, tehát a mi pénzeinkből, és abban nem szerepeltetnek minket. Az egyik, a másik pedig ugye, hát elég sok helyzettel találkozom, például, tudom én, TV2-n kommunikációs vezető odaszól, hogy bármiről lehet beszélni, de Molnár Áronról nem. MTVA-ban nem jártam 4 éve, pedig azért lett volna miről beszélni. Nemzetközi emberjogi díj, Toxikoma című film, akár a Noir, akár pszicházi bemutatók.
Mi volt az utolsó, amivel az MTVA-ban voltál?
Júj, jó fogalmam sincs, nem is emlékszem. Ja, arra viszont emlékszem, amikor talán 4 évvel ezelőtt már a Noir-ra, akkor már volt a Noir, és felhívott egy lány, egy gyakorlaton volt az MTVA-n, és mondta, hogy a Down-kóros, Down-szindrómás gyermekekről akar egy ilyen filmet forgatni, ilyen portrét, és mindig ilyenkor meghívnak vendégeket. Ja. És mondta, hogy engem is szeretne meghívni erre, és mondtam, hogy de hogy ez, mondom az M1-en? És mondta, igen, mondom, oké, rendben, mondom, eddig én nem ezt tapasztaltam, ja, jó, nem, én nagyon szeretném, hogy jönnél. Mondom, szuper, tök jó, mondom, akkor biztos csak bennem volt a hiba, én gondoltam ezt túl. 20 perc múlva visszahívott, hogy aha, értem már, hogy mit mondtál. Igen, hogy te nem lehetsz, nem jöhetsz, igen. És mondom, figyelj, nem érint sehogy, csak annyit mondj meg, hogy mit mondtak? Hát, hogy politikailag megbízhatatlan vagy. Politikailag megbízhatatlan.
Down-szindrómásokról szóló filmhez. Igen.
Tehát, hogy érted, hogy csak az hol hangzott el utoljára, ez a politikailag megbízhatatlan történelmünk során? Ugye? Azért az nagyon fontos visszagondolni, hogy ez 2020 vagy 2019, és ehhez képest azért egy súlyos politikai időszakban hangzott el legutóbb ez a politikai megbízhatatlan, vagy akár amikor el akar hívni egy barátom egy műsorba, és akkor azt mondja, hogy kivel szeretnél együtt játszani egy játékban, és akkor mondják a havernak, hogy mondja a haver, hogy hát a Molnár Áronnal, és kérdezi a mondja a szerkesztő, hogy és még? És mondta, hogy ne, hát a Molnár Áron, és még? Mondta, hogy mi a probléma? Nem, Áron nem lehet. De és tudod, tehát, hogy most röhögve mesélek erről neked. Belül tombolok. Azért, mert nem, ha ezt elfogadom, akkor ez egy evidencia lesz ebben az országban, hogy hát igen, kormánykritikus vagy, hát igen, szeretnél egy szabadabb és nyitottabb országban élni. Igen, akkor nem fogsz forgatni, nem fogsz elmenni műsorokba, rákerülsz listákra, vagy lekerülsz listákról, tehát hogy de álljunk már meg egy pillanatra, tehát hogy ez nem az az ország, amiben szeretnék élni.
Szerinted ezt a fajta gondolkodás, hogy ha ezt én elfogadom, ezt hogyan lehetne kiterjeszteni? Mert azért egészen világosan látjuk azt, hogy ezt nevezhetjük apátiának, nevezhetjük nem törődömségnek, nevezhetjük az, hogy mindenkit inkább a saját dolgai érdekelnek. De látjuk azt, hogy az emberek döntő többsége lemondott a nagyobb fontos ügyekről. Egy oktatási tüntetésen két kézzel felállva tapsolunk, hogyha 60 ezer ember kimegy egy olyan ügyben, ami közvetetten is több százezer embert, közvetlenül is több százezer ember érint, és közvetetten meg mindenkit. Uh-huh. Hogy te mit gondolsz, hogy miért van ez a helyzet, és ennek ellenére miért vállalod a közügyeket? Művész vagy, tudnád csinálni a saját karrieredet, és most nyilván el fogod nekem mondani azt, hogy mert ezek az ügyek fontosak, és meg, de hogy, és ezzel egyetértek, és ezt megértem, de mivel lehet megmozdítani az embereket? Vagy mit tudsz mondani azoknak, akik elengedték? El tudod-e ítélni azt, aki elfogadta a helyét ebben a rendszerben? Nem tudom, világos, hogy mit...
Abszolút, nagyon sok kérdést tettél fel, és a válaszom az régebben diplomatikusabb lett volna. A válaszom most viszont az, hogy nem tudom elfogadni azt, aki elfogadta ennek a rendszerek a működését. Nem tudom. Egyszerűen nem tudom elfogadni. Nem, ezt nem lehet elfogadni ennek a rendszernek a működését. Nem lehet. Mert azzal, hogy ebben működsz, akár csak mondjuk ott dolgozol az MTVA-ban, a Hír TV-ben, az SF-én, mint tanár, azzal azt a rendszert legitimizálod, és ezt kell meglátni, akik beleszállnak egy 18 éves gimnazista lányba, és karaktergyilkosság áldozatává
teszik. De itt most nem ez a kérdés. Én azt mondom, hogy mert nyilvánvalóan nem az, akinek a közvetlen megélhetése múlik a rendszer fenntartásától, ő nyilvánvalóan része ennek a problémának. Én azt mondom, azt az x millió embert, aki nem ért ezzel egyet.
De mivel?
Nem ért egyet mindezok, amiket felsoroltál, a különböző függetlenségek felszámolásával, azzal, hogy szépen lassan már köszönő viszonyban sem vagyunk a demokráciával.
De bocs, szerinted, a kérdésed lehet, hogy ez válasz, hogy eljut hozzájuk ez?
Azért csinált, hogy eljusson?
Gondold el, hogy mondjuk van egy...
Eljut. Azért biztosan. Tehát, hogy ha végignézed a független hírportálok kattintás számát, ha végignézed mondjuk az RTL klub nézettségét, van elég ember, ha nem is arra, hogy most azonnal megdöntse a rendszert, felsétáljon a várba, és azt mondja, hogy gyereki Viktor, de lenne elég ember, aki azt tudná mondani, hogy elege van. Tudjuk, hogy az embereknek jó részének elege van, és nincs mozgás, de, és 60 ezer ember van kint, és 60 ezer embernek örülünk.
De bocs, ez szerintem ezt nagyon máshonnan kell megközelíteni, ezt a történetet. Hát, hogy ilyen szociológiai és szerintem politikai részről is meg kell vizsgálni ezt, amit mondasz. Hogy kezdjük ott, hogy nem jut el. Ha most megkérdezném, és nem foglak megkérdezni ezzel kapcsolatban, de hogy mondjuk mi a diákok a tanárokért 4 pontja, te, aki mondjuk a HVG-nél dolgozol, benne vagy naponta a hírekben, étnappal lát téve, itt vagy, nem tudom, hogy tudod-e. És ha tudod, szuper, le a kalappal, csak ugye ezt magadnak fel kell tenni a kérdés, hogy például tudod-e csak azt a 4 pontot. Te, aki minden nap benne vagy, mit tud ebből például az, aki az Origót olvassa? Az Origó olvasottsága, az brutális. A pesti tévének a megszűnése, nem tudom, mi történt velük, de a lényeg az, hogy teljesen kristálytisztán megértették Karácsony Gergely győzelme után, amikor a főváros megnyerte, hogy ők nincsenek jelen a Facebookon. Na hát nem kellett sok idő. Ott lettek a Facebookon a Megafonnal. Milliárdokat költenek hirdetésekre. Milliárdokat. Tehát te, akiről beszélsz, akikről azt mondod, hogy kint kéne lenniük az utcán, azok a Fidesz szavazók, akik mondjuk 3 millióan szavaztak ebben az országban rájuk, ugye kb. Ennyien szavaztak a Fideszre, azokhoz nem hogy a 4 pontja nem jut el a diákok a tanárokértnak, vagy az élő lánc, vagy akár a zalaegerszegi fideszeseknek, vagy akár a pécsi fideszeseknek, debreceni fideszes szavazóknak nem jut el az, hogy ott lesz egy élő lánc. És ezt nagyon fontos fölismerni, hogy van egy Fáklyás felvonulás, hogy van egy tankerület elévonulás, hogy kiállunk az oktatásért, miért állunk ki az oktatásért. Hozzájuk az jut el, hogy Molnár Áron nyerészkedik a tüntetéseken. Hozzájuk az jut el, hogy egy lány csúnyán beszélt a tüntetéseken. Hozzájuk az jut el, hogy trágár transzparensek vannak kint a tüntetéseken. És ez nagyon fontos felismerni, hogy van egy olyan brutális média és social media túlsúlya ennek a kormánynak, ami azt a fajta, amiről készítettetek is műsort, spin diktatúrának egyik tökéletes oszlopa, amiben megmásítják a valóságot. Tehát mi egy hazug valóság ellen harcolunk ebben a helyzetben, de nem lehetünk folyton reaktívak. Nem lehet az, hogy folyton arra reagálunk, hogy ők mit tesznek, meg hogy teszik ezt a dolgot. Meg te azt mondod, hogy felállva tapsolunk 65 ezer embernek, ugye az attitűdődet látom, de nem fogadom el. Mert itt az történt, hogy annyi ember ment ki Budapesten 2022. október 23-án az utcára, ami miatt a miniszterelnök elment Zalaegerszegre. Le kellett menekülnie a Zalaegerszegre, és itt nem az a történet, hogy vidéken vagy fővárosban van megtartva ez, hanem nézd meg, hogy mi történt. 65 ezer ember kordonok nélkül, szabadon, skandálva vonul Budapesten, még a miniszterelnököt kordonok védik, lesötétített kordonok védik, biztonsági őrök, rendőrök, és csak kiemelt emberek mehetnek be Zalaegerszegre.
Jó, akkor nagyon egyszerűsítem a kérdésemet.
Ez nem eredmény szerint?
Mi kell ahhoz, hogy ebből a 65 ezerből 650 ezer legyen?
Igen.
Mert ez az igazi kérdésem igazából.
Tökéletesen egyetértek veled. Teljes mértékben egyetértek veled. És ezt mondom, erre mondom, hogy szociológiai szempontból, meg politikai szempontból meg kell vizsgálni, hogy miért történt például ez, meg Szerbiában. Miért vannak kint százezrek az utcán? Több százezren. Nagyon közel van hozzájuk a háború. Iszonyúan friss nekik ez az élmény. És tudják azt, hogy ha ők kimennek, akkor lesz változás. Ma Magyarországon azt lehetett látni, hogy ha kimész az utcára, semmi nem történik. Ugye? Tehát ezt mondjuk, hogy semmi nem történik. De ezek nem igaz mondatok. Tehát, hogy kezdjük ebből a 65 ezerből az, hogy mi történt most a miniszterelnöknek az attitűdjében, meg a kormánynak az attitűdjében. Nézd meg, hogy mit közvetítenek erről. Csak a 65 ezer emberről. Hogy elhazudják a számokat. Hazug képeket mutatnak. Egy újabb valóságot állítanak fel ezzel kapcsolatban. De ebben a helyzetben akkor lesz a valódi 650 ezer ember, 1 millió ember az utcán, amikor egyrészt lesz egy pártpolitikai alternatíva. Tehát a pártpolitikai alternatíva mellett nem lehet elmenni akkor, hogyha az ember a rendszert akarja megbuktatni. Hogyha itt arról beszélünk, hogy meg kell bukni az Orbán rezsimnek, én mindig azt a kérdést teszem föl minden alkalommal, és mai napig ezt teszem föl, oké, ki lesz helyette? Ki az, akit most tudsz kínálni?
Te nem láttad annak áprilisban az összefogást?
De. És de akkor, is azt elbuktam.
De te nem álltál be mögéjük.
De várjál, volt egy 650 ezeres kérdésed. Térjünk vissza erre a kérdésedre, ez egy valid kérdés, de hogy lesz az utcán ez a tömeg? Arra muszáj megkeresnünk most közösen a választ. Mert az igazi jó válasz én sem tudom, de elhangzott egy nagyon komoly kérdés a részedről. Tehát egyrészt kell egy pártpolitikai alternatíva, és kell az, hogy azoknak az embereknek, akik mondjuk a Fidesz médián csüngenek és nézik és olvassák, hozzájuk is el kell jutnia annak, hogy mi az a 4 pont, amit a diákok akarnak, és ez mennyiben fogja érinteni az ő gyermekeiket. Mert érinti. Meg kell érteniük, hogy ugyanúgy az az ő jövőjük, ugyanúgy az ő gyermekeiket fogják az iskolában tanítani, vagy nem tanítani a pedagógusok, ugyanúgy meg kell értenie, hogy abba a kórházba, amiben el fog menni, kettesen fogják megműteni a gyermekének a lábát, vagy nem fogják megműteni, mert nem lesz orvos, és ugyanúgy vonatkozik ez bármilyen szociális helyzetre, amikor majd a gyereke el akar jönni mondjuk vidékről a fővárosba, hogy nem fogja tudni kifizetni az albérletet. Ez nem Fidesz, nem Fidesz kérdése ebben a helyzetben. Akkor, amikor ezt megértjük, és akkor, amikor ez valahogy átüti az inger küszöbet, és megértjük, hogy ennek a felelőse a Fidesz, amikor a Fideszes szavazók is megértik, hogy én nem arról beszélek, nem a Fidesz szavazók ellen beszélek, hanem a Fidesz rendszere ellen, akkor ki tud jutni ide ez az X mennyiségű ember. Hogyha én nem csinálom, akkor ki fogja helyettem csinálni ezt? Ha én nem mondom ki ezeket a szavakat, akkor ki fogja ezt helyettem kimondani?
Például egy kompetens politikai párt.
Oké, szuper, csinálják. Legyen. De Dobrev Klára árnyék kormánya nem perspektíva. Mert politikusokkal van tele. Az én elképzelésem egy szakértői kormány. Egy szakértői kormány...
Azért erről ezt a kifejezést pont ennél az asztalnál fordítva ülve mesélt el egy miniszterelnök jelölt Bárdos Andrásnak még pár hónappal ezelőtt ezt a szakértői kormánynak az elképzelését. Akkor miért nem támogattad azt az ügyet?
Mármint az összefogás?
Az összefogásban nem voltál benne úgy, mint ahogy rengeteg művész, akár a 99 mozgalomtól kezdve Karácsony mögé, akár csak az összefogásban végül beleállt.
Okay. Amikor a 2022-ben meg volt volt a választás, akkor mi brutálisan szálltunk bele abba a kampányba, hogy az emberek menjenek el szavazni. El kell menniük szavazni. Tehát, hogy hiszen ugye, amit mi közvetítettünk, egyrészt mindig a Fidesz ellen beszéltünk, de nem tettük le a voksunkat az összefogás, mert én a Márki-Zay Péter mellett, amikor volt az előválasztás, ott leraktam a voksomat, én mondtam, hogy én rá fogok szavazni. Ezt elmondtam. Senki nem mondtam, hogy rá szavazni, én elmondtam, hogy rá fogok szavazni. Viszont abban a helyzetben szerintem a Noár pártpolitikai függetlensége megszűnik, amikor beáll egy pártpolitikai kampányba. A Noár feladata az, hogy bármilyen szinten a mindenkori kormányt, jelenleg most a Fidesz kormányt, páros lábbal szálljon bele és ekézze. Mert ez az ő felelőssége a 12 évi lemaradás. Ha valaha, 12, még annál sokkal több, de hogyha valaha leváltják a rendszert, leváltjuk ezt a rendszert, és jön egy pártpolitikai alternatíva, és ugyanezt csinálja a Fidesz, vagy hasonló dolgokat, és kritikák lesz azzal a kormánnyal szemben, beléjük fogunk páros lábbal szállni. Ez nem kérdés. De abban, hogy beszállsz egy pártpolitikai párt, tehát hogy beszálltunk volna az összefogás mellé, azzal elveszítettük volna a pártpolitikai függetlenségünket. Egy dolgot viszont nagyon fontos ebből a szempontból elmondani neked. 2022. április 3-án itt tartottunk. Én most nem itt tartok. Tehát, hogyha lesz egy olyan pártpolitikai erő ma Magyarországon, aki tényleg érvényes erőt tud felmutatni, akkor be fogunk állni mellé.
Te akarsz politizálni személy szerint?
Nem. Nem, pártpolitizálni, az nagyon fontos. Én politizálok. Pártpolitizálni? Nem.
Persze, pártpolitikára beszélünk
most. Nem. Eszemágában sincs. Miért? Ugye? Mert nem érdekel. Mert azért, mert ez egy olyan ketrec harc, amit nem ismerek. Nem ismerem a szabályait. Engem fölfalnak. Hát nincs elég tudásom hozzá, nem ezt tanultam. Én egy színész vagyok. Tehát engem ez érdekel.
De itt van egy ördögi kör, tehát, hogy minden rendszerellenes megmozdulás csak akkor működik, ha van alternatíva, ezt mondtad. De ameddig nincs alternatíva, addig akkor mi értelme a rendszerellenes megmozdulás?
Bocs. Miért volt ez a tüntetés? Mi volt az esemény neve? Te emlékszel, mi volt a mostani 23. eseménynek a neve?
Hát konkrétan nem, de nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy a cél az...
Tüntetés a tanárainkért. Szolidaritási tüntetés a tanárainkért. Nem az, hogy bukjon meg a Fidesz, vagy rendszerváltás, nem ez volt. Ahogy a szolidaritási tüntetés és koncert, amit mi szerveztünk, is arról szólt, hogy gyűjtesz pénzt. Tehát mások a fókuszok. Meg kell érteni, hogy a stratégiának nem egy része az, hogy most, amik most történnek. Tehát, hogy itt egy szolidaritási tüntetés a tanárainkért kifejezés volt itt ezen a tüntetésen.
De közben te is azt mondod, hogy ez minden egy nagyobb rendszernek az elemei. Múlt héten beszélgettem Gerő Márton szociológus, és ő magyarázta el nekem nagyon-nagyon érthetően, hogy pont ez a lényege a NER-nek, hogy minden ügy, ami mondjuk szakpolitikai vagy közpolitikai lenne, egy mozdulattal válik rendszerellenessé, hiszen mindent magában tömörít a rendszer.
Igen. De a mi feladatunk ebben a helyzetben nem az, hogy megbuktassuk a NER-nek a rendszerét, mert túl nagyot akarsz harapni. Hát nekünk van 100 000 követőnk, 100 önkéntesünk.
Hiszen lehet változtatni a rendszeren?
Várj, ez szerintem egy stratégia kell ehhez. Tehát hogyha én szeretném, ha megbukna a Fidesz rendszere, de nem, az egy részstratégiai pillanat. Tehát itt föl kell állni egy alternatívának azzal kapcsolatban, hogy mire váltod le ezt a rendszert. Leváltani ezt a rendszert az nem perspektíva, az egy agyalágyult gondolkodás. Egyrészt meg kell lennie annak, hogy mire. A másrészt pedig azt mondani, hogy megdönteni a rendszerét? Igen. Meggyengíteni a rendszerét? Igen. Hogyan? Mik az eszközök? Milyen lábakon áll? És az most nem a saját fönből szopom ki, Gene Sharp Diktatúrából a demokráciába című könyvében ezt írja le. Az egy alapmű abban azzal kapcsolatban, ha valaki ezt a rendszert meg akarja dönteni, vagy bármely diktatúrát. De ebben a helyzetben nagyon nagyot akarunk most lőni ennél az asztalnál, hogyha azt mondjuk, hogy hát de te most akkor nem a rendszert akarod, ne. Tehát, hogy lépjünk vissza. Ha most az oktatásról mi elvesszük a fókuszt, ha azt mondjuk, hogy igen, az oktatás szarban van, de hát még a klímavédelem is, mert hát ugye Mészáros Lőrinchez csoportosulnak a napelemek, ezzel ugye egy csomó kis és középvállalkozó elveszíti a munkáját. Hoho, szociális szférában? Nézd csak, ott kilakoltatják a nőt, fideszes, nem fideszes önkormányzatok kilakoltatnak embereket. Elveszíted a fókuszt, nekünk most a fókuszt az oktatásra kell helyezni. Az oktatásban vannak pontok, mondjuk a diákok a tanárokért 4 pontja, vagy a az összefogásnak a 9 pontja, ami most lett nyilvános, vagy a tanítanék 4 pontja, ezek a, ott kezdődik ez a dolog, hogy szerintem össze kell húzni. Kell egy közös 4, 3, 12, 9 pont, amit mindenki mond. Ezek közül a kérdés az, hogy mit teszünk meg azért, hogy ezek a pontok teljesüljenek. Meddig megyünk el? Mi az az eszköz, amit használni fogunk abban a stratégiában, hogyha el akarjuk érni azt, hogy visszavegyék az 5 kirúgott tanárt? Tehát, hogy itt túl nagy, túlságosan, és bocsáss meg ezt mondani, nagyon előre sietsz. Tehát, hogy engem számon kérni azt, hogy, hogy a rendszer, hogy akkor hogy akarjátok ti megbuktatni a rendszert, nem a, ne, nekünk nem oda kell lőni most ebben a helyzetben, hanem oda azt kell megértetni, hogy hogy fogjuk elérni azt, hogy ez az 5 tanárt visszavegyék. Az 5 tanár akarja, hogy visszavegyék. Hogyan fogunk önálló oktatási minisztériumot kiharcolni? Ezeknek az eszközei egyébként pedig a polgári engedetlenség. Tehát, hogy a polgári engedetlenség most az az eszköz, amit meg kell értenünk, hogy igenis Martin Luther Kingi elszántsággal kell ebbe beleszállni.
Van bármi más elem ennek a stratégiának, mint a kitartás? Ez az elmúlt 12 évben bárminél, akár csak szakmai reform, akár tényleg csak ilyen, tényleg inkrementális reformokról volt szó, nem történt meg. Uh-huh. Van bármi, ami része ennek a stratégiának, azon túl, hogy addig csináljuk, ameddig reméljük, hogy majd sikerül?
Például pár kérdés, hogy így, amit én gondolok, ami szerintem tőlem egy idő után független, mert mi, a Noárral, meg ezek az aktivisták, tehát az a 650 ezer ember helyett, akit te ugye kérsz, meg én is szeretnék utcán látni, helyettük nem harcolhatok. Velük, mellettük kiállhatok, de helyettük nem harcolhatok. Ebben a helyzetben az én kérdésem a kérdésedre visszakérdezve, hogy állt már le az ország legalább egy napra? Ott volt 11 szakszervezet ezen a tüntetésen. Nagyon hosszan beszéltek, de nagyon fontos pillanat volt, hogy kint álltak a színpadon. Az én kérdésem az, hogy holnap, amikor október 27-én, vagyis ma, amikor ugye le fog menni ez a műsor, október 27-én, amikor van az általános újabb sztrájk, amit a PS meg a PDS meghirdetett, akkor az a 11 szakszervezet, az le fog állni? Mert oké, hogy a színpadon beszéltek 40 percen keresztül, de szerintem arra a színpadra az álljon föl innentől kezdve, akit bármit tett azért, hogy az oktatással kapcsolatban szolidaritást vállalt. Ez az egyik kérdésem. Volt-e ilyen? Látogattunk-e meg már intézményeket? Történt-e? Bementünk-e már intézményekbe? Békésen, de progresszívan. Mert oké, látjuk az élőláncot, látjuk a fáklyás felvonulást, amik szerintem fontos szolidaritási elemei annak, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Amit most látsz, az egy ébredés. Én 4 évvel ezelőtt azt mondom, hogy ébresztő, én máshol tartok, mint például azok az óvónők, akik most egy héttel ezelőtt beleálltak, nem tudom, emlékszel, pénteken, 400 óvodai dolgozó vállalt polgári engedetlenséget a 15. kerületben leállva az összes óvoda. Volt már valaha ilyen? Soha. Akkor ami most történik, ami ugyanakkor történt Újpesten, 177 óvodai dolgozó. Nézd meg a Facebookunkat, vagy az Instagramunknak a sztoriát. Nézd meg, hogy hány olyan posztunk van azzal kapcsolatban, hogy tatai, zalaegerszegi, budaörsi, nem, tehát vidéki, rengeteg vidéki csapat csatlakozik a polgári engedetlenséghez. Ha erre most azt mondjuk, hogy jó, de... Tehát ez nem fogja megbuktatni. Akkor egy olyan attitűdöt veszünk fel, ami miatt tényleg soha nem fog megbukni ez a rendszer. Hát lássuk már, hogy mi történik ebben az országban. Lássuk már, hogy milyen összefogás van most ebben a helyzetben. Nem lehetünk folyamatosan pesszimisták. Hát hogy nézd meg, ami most történik. Hát a mostani posztjaink között is, figyelj, ott is ma kaptuk. Tehát hogy felsorolva a 4. kerületnek az óvodái, hogyha jól emlékszem, hányan zárnak be? Bezárnak. Mikor zártak be óvodák? Mikor vállaltak az óvoda pedagógusok és óvodai dolgozók szolidaritást a tanárokkal? Mikor volt ennyi szülő és diák kint az utcán? Ma, a mai nap remélhetőleg úgy sikerült az élőlánc, hogy körbevettük Budapestet. Ez soha nem történt meg. Ha engem kérdezel, igen, ennél kell és muszáj lesz progresszívabban ellenállni. Nem agresszívan, tehát mi mindig a békés ellenállást hirdetjük, de igen, fontos lesz progresszívabban ellenállni. De azt nem szabad elvenni az emberektől, akik még soha életükben nem voltak kint tüntetésen, egy élőláncban nem vettek részt, nem polgári engedetlenkedtek, vidéken félelemben, vagy akár Budapesten félelemben tartják őket. Egzisztenciás félelem. Hogy most azt mondják, hogy oké, nem baj, kimegyünk, elég volt, ezt tovább csináljuk. Azt mondta, hogy 65 ezer ember. 65 ezer ember. Soha nem volt kint az oktatásért 65 ezer ember. Erőt ad abban, hogy nem vagy egyedül. Ez a rendszer akkor fog győzni, amikor elhiteti veled, hogy egyedül vagy ezekkel a dolgokkal. Nézd meg azokat az embereket, akik a múltban, Magyarországon kiálltak menőn, vagányan, kérlelhetetlenül, és aztán egyedül maradtak. Fölfalta őket a kormány propaganda. De most már ezt nem fogod tudni megtenni, mert itt van a Lilinek a története, egy ékes példája, hogy Miskolcon hányan álltak, Técsen hányan álltak mellé. Szolidaritási leveleket kapott. Mindenhol dékánok állnak ki érte. Tehát ezen mi jogi segítséget szereztünk neki, ott vagyunk mellette kőkeményen, a TASZ is besegít neki. Szóval ez nagyon nem az, mint ami eddig volt. Nagyon nem lehet azt mondani, hogy ez valami olyan, ami aztán majd elhal. Ez nem az, ami ez valami nem olyan, ami el fog halni. Tehát ez...
Erre mi a garancián?
A történések. Most az előbb 5 percben ezt soroltam föl.
Ez világos. Nem, én kitartok abban a rozsdarúj szerepben, hogy ezt borzasztó sokszor hallottuk.
Mit?
Nem, nem engedjük, hogy az egyetemi függetlenségét bedarálják. Nem engedjük, hogy a...
Én nem ezt mondtam.
Én a különböző mozgalmakat mondom, mert különböző eseményeket, ami köré szervezettek a dolgok.
Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy... De most hülyeség visszaismételni, csak most elismételni azokat...
Én értem, amit mondasz. Én csak azt mondom, hogy lássuk meg. Tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy 65 ezer kevés, mert a körülményeket figyelembe véve rengeteg. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet ebből 650 ezer idővel. Ezt elmondhatod, hogy hogy látod. És aki hisz a demokráciában, az bízhat abban, hogy neked lesz igazad.
De nem, itt, bocs, ugye ezt mondom, itt nem csak nekem van igazam ebben a helyzetben, hanem itt arról van szó, hogy van egy őrült nagy igazságtalanság, amiben soha nem látott közösségek állnak bele. Soha nem látott közösségek. És soha nem látott emberek állnak ez az ügy mellé. Tehát ezt muszáj megértenünk, hogy ez történik ma Magyarországon, mert hogyha emellett elmegyünk, akkor tényleg sajnos a pesszimizmus rosszfajta élménye fog bennünk maradni, hogy úgy se lesz ebből semmi. Ez nem igaz. Ez már maga a történés. És viszont, de ettől függetlenül még egyszer mondom, és hangsúlyozom, ezt nagyon-nagyon markánsan hangsúlyozom, hogy a polgári engedetlenség miatt tartunk most itt, ahol tartunk. És ezt, kérlek, ezt fontos ezt átbeszélnünk. Ha a Törlei Katáék nem állnak bele a polgári engedetlenségbe, hogyha a Miskolcon nem áll bele Dezsőfi György a polgári engedetlenségbe Törlei Katáékkal együtt, hogyha őt nem menesztik, abban a helyzetben a törvény lesújt, ugye, vagyis a törvény, ez a rettenetes NER rendszer lesújt, ugye menesztik az igazgatóhelyettest, kiállnak a diákok, élőláncot csinálnak, eddig volt a terv, hogy élőlánc, majd utána a diákok páran elindultak a tankerülethez, ugye ez volt szeptemberben, átadni a petíciót, amit sokan írtak alá, de aztán az összes ember csatlakozott hozzájuk, és elindult a tömeg. És ott vonult 400 ember a tankerülethez, majd azt mondta egy diák, hogy azt skandálták, hogy gyertek ki, hogy átadják a petíciót, és arra azt mondta a diák, hogy ha ők nem jönnek ki, akkor mi megyünk be hozzájuk. Majd bementek, és a biztonsági őrön keresztül, aki látta, hogy nem tud mit csinálni, fölmentek a tankerületnek a vezetőjét, és lerakták az asztalára a petíciót ezzel kapcsolatban. Ez, hogy a petíció a hatását elérte, visszarakták-e Dezsőfi Györgyöt ebben a helyzetben? Nem. Elindult egy országos szintű mozgalom? Igen. Ez örök, tehát ennek az attitűdjét kell megérteni. És ezért mondom, bocs, csak visszatérve. Szerintem ma, és ez az én privát véleményem, a sztrájk a tanárok részéről nem elég. Mert a polgári engedetlenség az, ami látható. A sztrájkot kiherélte a kormány, elvette a sztrájkjogot, nem látható, meg kell tartani az órákat, nem, ez nem sztrájk, és ráadásul abban az időszakban a pénzüket is elvonják. Tehát nem látható a sztrájk, és még el is vonják a pénzüket. A polgári engedetlenség az most az a megoldás, amivel a kormány nem tud mit kezdeni. És elmondom miért. Ezt is nézd meg. Kirúgnak 5 tanárt. Oké. De most van olyan pedagógus, aki 5-ször polgári engedetlenkedett még, és egyetlen egy levelet nem kapott. A 400 óvodai dolgozó, és aznap 600 óvodai dolgozó, aki ott összegyűlt azon a napon például, senki nem kapott levelet. egyetlen egy tanárt nem rúgtak azóta ki. És ezt nagyon fontos fölfogni, hogy a rendszer megijedt. Mert nem számolt ekkora fajta polgári aktivizmussal, és amit kérdezel, hogy ez hogyan és miképpen történik, így, hogy eleinte egy tanárt menesztenek, hogy az igazgatói helyettesi pozícióban most 5 pedagógust rúgtak ki, ehhez képest már több ezren polgári engedetlenkednek, akivel már nem tud a rendszer mit csinálni, már levelet se kap. De ez csak akkor fog így ez a kiállás működni, bocsáss meg, hogyha ekkora szolidaritás van az emberek mögött, a pedagógusok mögött. És itt nem arról szól a történet, hogy a buszvezetők úgy kell, hogy sztrájkoljanak, hogy dudálnak, mert nagyon kedves gesztus, nagyon örömmel tapsolunk ennek, de a buszvezetőknek el kell fordítani a kulcsot arra az időszakra. Meg kell álljanak a buszok, meg kell álljanak a villamosok, a metrók, és az a 11 szakszervezet, aki fönn volt a színpadon, azok minden egyes szakszervezet be kell vállalja a szolidaritási sztrájkot, az általános sztrájkot országos szinten, és meg kell állni az országnak.
Áron, én valahogy erről szeretnék beszélni, mert nekem van egy olyan kicsit egy olyan érzésem, hogy tényleg élére állsz ennek a dolognak, és felhasználod a platformodat, és jó ügyért használd fel a platformodat. De van valami, amit a kritikusai rendszeresen számon kérnek rajtad, és abban a helyzetben vagyok, hogy én is számon szeretném kérni most azok alapján, amit mondtál. Az, hogy itt ülsz velem szemben egy független művészként, akinek van egy karrierje, akinek a mozgalmának vannak támogatói, most nem azt mondtam, hogy te zsebednek, hanem hogy annak az ügynek, amit képviselsz, annak vannak támogatói. Téged mi jogosít fel arra, hogy megkérj hogy felszólíts egy buszvezetőt, egy nem tudom, villamosipari dolgozót, vagy egy tanárt arra, hogy a munkáját, a megélhetését kockáztatva képviseljen egy olyan ügyet, amelyet érte is, de te tartasz fontosnak.
Mert én megtettem.
Mivel tett?
Nem magamért, hanem miattuk. Nekem nem öröm az aktivizmus. Nem öröm belenézni a tükörbe, és napról napra látni azt, hogy őszülök meg, megy tönkre az egészségem, esik szét a magánéletem, és szakmailag perifériára kerülök. Én nem azért csinálom, mert ez nekem jó. Hogy miért lenne jó? Gyere, csináld végig egy napomat. Tényleg. Amikor fölkelsz reggel 5-kor, így kidob az ágy, azért, mert azon gondolkozol, hogy vajon a poszt szövegébe belelinkelted-e a diákok, a tanárokértnek az eseményét. Utána elolvasod az összes kommentet és reagálsz a legundorítóbb, legmocskosabb kommentokra, mert életveszélyesen fenyegetnek téged. Mérlegeled, hogy vajon reagálj-e a kormány, illetve nem kormány, de kritikus hangokra, amelyek támadnak téged. Még kb. 7 óra sincs. Megállás nélkül dolgozol egy tőled egyébként független ügyön, mert az én ügyem ugye a színház, tehát hogyha Molnár Áront nézed, és kb. Befejezem a napomat este 11-kor. És még mindig zakatol az agyam, de ha nem teszem le a telefont, akkor egyszerűen hatalmas bajba fog kerülni. Én kb. Most annyit keresek, mint egy pedagógus. Tehát, hogy ezt én megállás nélkül hajtom ezt a történetet. És ahogy kérdésedben válaszolva, ugye milyen jogon? Remélem. Nem tudok más csinálni. Remélem, hogy ez meg fog történni. Nem fogom elítélni azokat a villamos vezetőket, illetve Mercedes és BMW gyárban dolgozókat, akik ezt nem fogják megtenni. De rohadtul remélem, hogy megértik, hogy ez a közös ügyünk. És az ő leállásukkal tud újraindulni ez az ország. És tehát az, amit én beleteszek ebbe a történetbe, az azért van, mert számomra fontos az ügy. És szeretnék belenézni a gyerekem szemébe, és szeretném, hogy egy olyan iskolában lesz egy gyerekem, egy olyan iskolába tudjon járni, olyan óvodába tudjon járni, ahol például nem migráns fogócskát játszanak. És hogyha én ezt nem csinálom meg, akkor ki fogja most ezt megcsinálni? Ha én csöndben maradok? Ha én elmegyek nem tudom, figyelj, én nagyon sok pénzt kereshetnék. Elmehetnék szarni erre az egészre. Megtehetném. És kiszállhatnék ebből az egészből. Opció az életemben. 4 éve is opció. Most is opció. Megtehetném. De engem nem ez érdekel. Hanem az érdekel, hogy azok a buszvezetők, akik leállítják a motort, hogy azok a Mercedes és BMW dolgozók, akik nem veszik fel a munkát az általános szolidaritási sztrájk napján, és azok az emberek, akik miatt én kiállok, azoknak a gyerekeinek legyen egy normális oktatási rendszerük. És full mindegy, hogy fideszes, nem fideszes, nem érdekel. Én ugyanúgy harcolok a fideszes szülőknek a gyerekeiért is. Ugyanúgy kiállok értük is. Hogy ne ezt a mocskos, gusztustalan propagandát nézzék, és hogy értsék meg, hogy ma Magyarországon egy olyan miniszterelnök van, aki beleszáll egy szuverén, megtámadott állam miniszterelnökébe. Hogy 56 emlékét el akarja felejtetni. Amiről mi tanulunk, hogy 56-ban mi béketárgyalásokról beszéltünk. Azért harcoltak a valódi pesti srácok 56-ban béketárgyalásokért? Meg hogy a nyugat elárult minket 56-ban? Hogy a büdös kurva életben nincs kimondva az, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát? Hogy lehet, hogy ebben nőnek föl? Hogy lehet, hogy bombás plakátok veszik őket körbe? Ezen a jogon szólalok meg ebben a helyzetben. Ezen a jogon kérem szépen őket, mert azok a villamosvezetők, és most maradjunk a buszvezetőknél, akik naponta mennek el ezek a plakátok mellett. Soha nem szabad, hogy elfelejtsék, hogy az ő gyerekeik is naponta mennek el ezek a plakátok mellett. És hogyha ez ivódik bele ebbe a generációba, és ha nem teszünk semmit, akkor az a mi felelősségünk lesz, hogy abban az a generáció miben fog fölnőni.